sokáig ugye így munkamániásként is, nem azt mondtam, hogy munkamániás vagyok már, hanem szóval szeretem magam ettől is így eltartani, és azt mondani, hogy munkamániával küzdök, és akkor az már nem én vagyok.
Felismerted a hangját.
Egy teljesen más típusú online bántalmazásnak vagyunk mi kitéve.
Ma a podcasterekről podcastereknek podcastben Csörgő Eszter Virággal beszélgetek Libikóka című műsoráról, illetve minden olyanról, amely Eszti személyiségével kapcsolatban érdekes lehet. Volt olyan, hogy megbántál valamit, hogy ezt nem kellett volna mondani magadról?
Nem, mert csak olyanról igyekszem beszélni az interneten, amit én már megküzdöttem.
Megnyomtad a play-t. A többi már a mi dolgunk. Ez a PPP. Podcasterekről podcastereknek podcast.
Nőként előny vagy hátrány szerinted ma tartalmat készíteni?
Egybe bele a közepébe. Nagyon sokat gondolkozom ezen. Tudom, hogy van egy csomó leginkább férfi tartalomgyártó, aki azt gondolja, hogy nekünk könnyebb, mert a kinézetünk miatt egy csomó minden mondjuk könnyebb lett. Ezt főleg így a gamer közösségekben látom, ugye Twitch-en meg ilyesmi, de én azt érzem, hogy hatványozottan nehezebb, így női oldalról ezt érzem. Főleg az elmúlt 8 év tapasztalatából azt látom, hogy teljesen más típusú online bántalmazásnak vagyunk mi kitéve, szerintem.
De történt szerinted változás? Mert azért jó pár éve gyártasz tartalmakat, ugye YouTube-ra is, egy ideje podcastra is, majd a podcastedre kitérünk, hogy azzal mi van. De azért van egy jó pár éves tapasztalatod. Mi a változás?
Rosszabb.
Van? Rosszabb?
Szerintem sokkal rosszabb lett. Amikor mi elkezdtük, vagyis hát én elkezdtem, főleg így a YouTube-ra, mert a bloggal kezdtem ugye 8 éve, és aztán kinőtt bele a YouTube, és a YouTube az akkor még egy ilyen abszolút kísérleti terep volt. Tehát volt egy-kettő tartalomgyártó, aki már úgy benne volt, Szirmai Gergely, Viszkó Fruzsi, de úgy mindenki még úgy próbálgatta szárnyait, és akkor az egy ilyen kis családias dolog volt, tehát hogy nézegették a barátnőid, meg mit tudom, blogger közösség, meg ilyesmi, és aztán ez így kinőtte magát, nyilván függ attól is, hogy milyen témáktól beszélsz, vagy milyen témákról beszélsz, de én azt látom, hogy alapvetően darabokra szednek. És most ez már így a 2020 óta, meg aztán pláne nagyon érzem. Így, de más, tehát hogy ezt most úgy értem, nem a saját tartalmaimra elsősorban, hanem így látom másoknál is. Főleg női tartalomgyártóknál, hogy mikkel küzdenek meg így napi szinten, és ugye ennek nagyon komoly pszichés hatása van, amiről szerintem még így nincs igazából úgy diskurzus, ahogy kellene legyen.
Annak, hogy te mondjuk a YouTube-ot elhagytad, és podcastezni kezdtél, volt esetleg egy olyan indoka vagy oka, hogy esetleg más a hallgatósága, vagy a közönsége egy podcast műsornak, és esetleg ott jobban meg lehet nyílni, vagy ilyen áthalása nem volt?
Ez egy nagyon komplex döntés volt. Az online bántalmazást, azt én így hullámokba kaptam, és az utolsó ilyen nagyobb hullám, ami 2020-ban volt, az így betette a kaput végleg, és akkor úgy már gondolkoztam rajta, hogy abba hagyom.
Picit tippelhetek? Mm-hmm. Volt egyrészt egy MeToo-s videó.
Volt, de az még évekkel ezelőtt.
És volt a hogyan ne legyünk rasszisták.
Az ominózus videó.
Stb.
Az nagyon brutális volt, tehát hogy tényleg arra nem voltam felkészülve, hogy az milyen gyűlölet hullámot indít el, és akkor annak az csak egy része volt, hogy egy éjszak alatt jött 200 gyűlölködő komment, az már egy másik része volt, hogy én így a privát oldalamon kezdtem mondjuk halálos fenyegetéseket kapni, meg ilyenek, szóval döbbenet, hogy mit hozott ki az emberekből.
Itt egy picit bocsánjunk meg, először is mondjuk el egy mondatban, vagy kérlek, hogy foglaljuk össze csak nagyon röviden, hogy maga a videó miről szólt, és utána térjünk egy picit ki arra, hogy arra a videóra, hogyha jól emlékszem, több reakció videó is érkezett, többek között fókuszcsoport részéről, ami szerintem egy megengedőbb, vagy egy nem volt talán annyira durva, vagy belemenősebb, de volt egy másik, az ideológiák tárháza, igen, csak itt a legalulról írtam, ami azért egy eléggé belemenős videó volt, nem is a stílus, amiért feltétlenül, hanem mindegy, szóval maradjunk ennél, hogy belemenős, de talán szerencsésebb, hogy ezt te elevenített fel. Nem kell nagyon belemenni, csak azért, hogy a hallgatók is tudják, hogy miről van szó, mert szerintem ez egy elég nagy fordulópont lehetett a te karrieredben sok szempontból, vagy a személyiségfejlődésedben.
Igen, egyrésztről nekem ugye, hogyha valaki végignézi, ugye az Eszter Virág csatornának tavaly így, én ezt így befejeztem, majd így kitérek ugye, hogy a podcast hogy jött, meg ugye nekem azóta indul egy másik YouTube csatornám, tehát hogy így látszik a videókon, mert azok még egyelőre így fenn vannak, hogy én nagyon sok ilyen megosztóbbnak számító témával foglalkoztam. És ugye 2020-ban volt ez a Black Lives Matter mozgalom, amikor, tehát hogy azt kell, hogy mondjam, ma már nem csinálnám meg azt a videót. Tehát nem azért, mert amit elmondtam, azzal amellett nem állok ki most is, hanem azért, mert egy olyan érzelmi állapotban voltam, és ez benne volt ez is, benne volt a pandémiás hatás így a mentális egészségem sem volt éppen a legjobb állapotban. Szóval ez egy olyan indulatból érkező videó volt, ami nyilvánvalóan így nagyon sok embernek kivert a biztosítékot. Alapvetően az alapkoncepció az az volt, hogy hogyan legyünk empatikusabbak. És aztán ez a videó, ez ült a YouTube csatornám a 3 hétig, volt rajta 2000 megtekintés, volt rajta egy-egy olyan komment, ami amúgy érdekes volt, tehát hogy amivel lehetett volna valamit kezdeni, és akkor megcsinálta a fókuszcsoport a videót.
Bocsékét, először az Ádám csinálta meg a...
Igen. Aha. Na és akkor így elszabadult a pokol kb. Én láttam az Ádámnak a videóját, és semmi olyan nem volt benne, tehát abszolút egy... Érdekes témákat vetett fel, sőt, még kommenteltem is alá, hogy amúgy tök szívesen beszélgetnék erről, mert ezek érdekes dolgok lehetnek. Tűnt,
nem volt tudom az egészet végignézni, de amit láttam, egy ilyen korrektebb.
Abszolút, de egyébként is olyan, aki korrekt. Igen. Viszont az ő célközönségéből van egy erős olyan mag, aki nem arról van szó, hogy átmegy annak a kritizált videónak az oldalára, és megnézi, és utána leírja a saját véleményét, hanem azt a kettő érvet mondta mindenki, különböző stílusban, amit az Ádám kifejtett, és onnan is tudom, hogy nem nézték végig a videót, hogy ugye van egy ilyen, hogy közönség megtartási ráta, és ez gyakorlatilag leesett nekem 1,5 percet. Tehát ez azt jelenti, hogy akik oda átjöttek, kb. Így azt hiszem, akkor szedtem le a videót, amikor 9000 megtekintésnél volt, ők megnézték az első 1,5 percet, és utána odahánytak. Nem tudom szebben fogalmazni, ez történt. És akkor utána jött az ideológiák tár az a videó, meg bevallom, hogy én azt már nem néztem végig. Mert úgy voltam velem, most minek nézzek 40 percnyi anyázásra, ráadásul az ideológiák tárházának az egyik szakértője írt nekem egy e-mailt, egy nagyon hosszú e-mailt, ami tele volt szexizmussal, és azzal a bújtatott szexizmussal, ami arról szól, hogy én erről azért ne szólaljak, mert nő vagyok, és nem tudhatok erről az egészről semmit. Mm. És akkor azt éreztem, hogy ennek az egésznek így semmi értelme nincsen a továbbiakban. Azért vettem le azt a videót, mert valószínűleg bekerültem valamilyen nagyon szélső jobbos csoportba, és akkor elkezdtek jönni a konkrét halálos fenyegetések így tömegével a privát Facebook oldalamon.
Itt nyilván nem kell ezeken mind végig menni, de én nagyon szeretném, hogyha a hallgatók, akik téged hallgatnak, egy picit jobban tisztában lennének azzal, hogyha valaki egy ilyen jellegű megosztó témával kapcsolatos tartalomgyártásra adja a fejét, az milyen, hát fogalmazunk így, veszélyeknek van kitéve. Tudsz mondani csak tényleg néhány szót arról, hogy, és nem kell egyébként konkrétumokban nagyon belemenni, de hogy milyen jellegű támadásokat kaptál, mennyire voltak konkrétak, és utána viszont szeretném azt is, hogyha beszélünk egy picit arról, hogy ezeket hogy élted meg, és hogy gördül tovább ez a történet.
Hát tényleg amit csak el tudsz képzelni. Tehát az a baj, hogy nem tudok tipizálni, mert egy idő után átadtam a telefont így a férjemnek, hogy olvassa el ő, és volt egy pont, ahol elkezdtünk gondolkozni rajta, hogy akkor be kéne menni a rendőrségre, vagy nem. Mert hogy jöttek olyanok, ami konkrétan azt írták le, hogy mondjuk adott esetben hogyan kellene engem meggyilkolni részletesen, vagy megerőszakolni. Egyébként ez egy tipikus dolog, amivel csak nőket fenyegetnek az interneten. Akkor volt olyan, aki csak így leírta nagyon nem választékosan, hogy hogyan nem kellett volna megszületnem, tehát hogy így tényleg, amit el tudsz képzelni, de az a helyzet, hogy nem gondolom, hogy az a megoldás, hogy így visszarettenünk, és akkor többet nem szólalunk meg, viszont az, ami nekem így a alapvető megélésem volt, hogy én ebben így nagyon egyedül maradtam mentálisan, tehát hogy valahogy azt éreztem, hogy ez egy annyira elidegenítő dolog, amikor ilyen történik az emberrel, ugye ez az online bántalmazás gyakorlatilag, hogy teljesen beszűkül az ember, és azt érzi, hogy jobb lenne, hogyha mondjuk nem is maradna életben.
De hogy érted azt, hogy egyedül maradtál? Most nem csak arra gondolok, hogy ott volt a férjed, mert tudom, hogy az embernek a párja vagy partnere nem helyettesítheti az egész világot. Mi az, ami neked akkor segített volna?
Az történt, tehát amikor még lehetett kommentelni a videó alatt, akkor több olyan tartalomgyártó, aki ezzel egyetértett, is bekommentelt oda, és őket is elkezdték darabokra szedni. Tehát az a helyzet, hogy egy ilyen szituációban, amikor valakire rászáll az internet, akkor nem nagyon lehet semmit se csinálni, mert hogyha te beleállsz ebbe, akkor saját magadat is kiteszed ennek a dolognak. És ez az, ami végső soron így izolálja az, hát nem szeretek magamra áldozatként tekinteni, mert nem gondolnám, hogy ebben most így előremutató, hogyha én így apostrofálom magam, de hogy amikor így kitett vagy ennek, akkor ha nem is tudom, hogy mit lehet igazából csinálni ez egy ilyen szituációban, megmondom őszintén.
Mi az, ami neked akkor segített?
Hát, hogy én terápiában voltam akkor.
Tehát, emiatt?
Nem.
Amúgy is.
Amúgy is, és akkor az, hogy az nagyon sokat segített. Meg beszéltem másokkal, akik hasonló mentek keresztül. És akkor az nagyon sokat tud segíteni, hogy rájössz, hogy nem te vagy egyedül ebben a szituációban, ez egy minta. Twitteren elég aktív vagyok, és ott van egy elég erős ilyen, hát ilyen, most kimondom ezt a szitokszót, ilyen liberális baloldali közösség, és akkor ott nagyon sok ember tweetel arról, hogy miken megy keresztül az interneten.
A saját bevallásod szerint is egy hiperérzékeny ember vagy, egyébként szerintem abszolút. Tök jó, hogyha valaki ezt így leírja. és azt is írtad valahol, hogy majdnem abba hagytad ezek után a videózást, vagy a tartalomgyártást. Ezek szerint akkor a terápia is segített tovább lendülni ezen a dolgon.
A terápia, meg olvastam egy nagyon jó könyvet. Azt hiszem az a cím, hogy So You've Been Publicly Ashamed, és ott gyakorlatilag arról szól, hogy ami az online bántalmazásként így, az online lincselés, az ami régen a rendes lincselés volt, és akkor ebben voltak egy csomó tök jó dolog, amivel így visszatudtam magam hozni a földre.
És akkor innen át lehet igazániból kötni a Libikóka podcasthez, ami rengeteg hasonló témát dolgoz fel. Ezekre a témákra majd mindjárt kitérünk, viszont hogy jött az az átmenet, hogy a YouTube csatornádat lezárod, és elkezded többek között a Libikóka podcastet, amit Pannival csinálsz.
Így van. A Libikóka az Dávid Pannival közös projekt, és ez még az előtt indult szerintem, hogy én lezártam volna. Mert a csatornát ezt tavaly december környékén, november környékén zártam le, és a Libikóka meg azt hiszem márciusban indult. Én ezt így külön kezeltem, tehát én a podcastot egy ilyen nagyon barátságos műfajnak érzem, abból a szempontból, hogy azért az, aki nagyon utál téged, vagy nagyon nem ért veled egyet, az nem fog órákat végighallgatni abból, amit te elmondasz. Tehát ez egy teljesen más közönséget is hív oda be, meg nyilván, mivel mi egy nagyon megkötött témáról beszéltünk, ezért akit ez nem érdekel, az nem fog oda jönni. És erre egyébként csak pozitív visszajelzéseket kaptunk, úgyhogy ez egy ilyen kis szerelem projekt tényleg. Tudom, hogy már mindenki utálja ezt a szót, de tényleg az.
És akkor még nem is mondtunk ilyen szavakat, hogy én idő, meg
én minőség. Én idő, igen, csodanő, meg nem tudom ezek, ilyen.
Szóval akkor szerelem projektként indult. A számodra egyértelmű volt, hogy másra együtt fogsz dolgozni? Azért is kérdezek ilyeneket, mert a beszélgetés egyik célja, hogy podcastereknek segítsünk, akár olyanoknak, akik most indítják el a műsorukat, akár másoknak. És mindig érdekes szerintem, és ez egy visszatérő kérdés volt az eddigi beszélgetések során is, hogy valaki egyedül szeret dolgozni, vagy párban, vagy csapatban. Te hogy voltál ezzel?
Én nagyon régóta akartam már podcastot indítani, de a konkrét ötlettel azzal Panni keresett meg. Mi dolgoztunk együtt, az ő online magazinjába írtam pár cikket, és ő keresett meg ezzel a konkrét témával is. Minketten foglalkoztunk már ezzel a munkamagánélet egyensúlyjal, de ő volt az, aki mondta, hogy akkor mi lenne a podcast lenne. És úgy voltam vele, hogy jó, egyedül nem bírnék el még egy podcastot is, de akkor legyen ketten. Akkor csináljuk ketten, és ez így nagyon jó lesz.
Más lenne szerinted a műsor, mondjuk, hogyha ugyanilyen témákról lenne szó, akkor, hogyha egyedül csinálnád?
Szerintem más, hiszen akkor az én szempontom jön itt be. Én nagyon próbálok általában több szempontot behozni egyébként, ezt szerintem ki is hallatszik, hogy abszolút lehet így a látásmódomat valamilyen szempontból így challenge-elni, vagy is nem tudom, hogy mondják ezt magyarul. De hogyha egyedül csinálom, akkor nyilván az egy oldalú lesz. A Pannimak meg egy csomó tök jó olyan gondolata van, ami meg izgalmasabbá teszi ezt az egészet.
Egy pár példát vagy témát szeretnék megemlíteni a te segítségeddel a podcastet illetően. Ugye mondtad, hogy alapvetően a kiinduló pont ez a munka magánélet közötti viszony, vagy egymáshoz való viszonyulása. Egy másik sarkalatos pont az a kiégés. Egy harmadik a határok meghúzása, stb. Ti nem tudom, hogy beszéltetek-e például arról, ami megint csak segítség lehet podcastereknek, sőt egyébként nekem például egy visszatérő kérdés a saját podcastemmel kapcsolatban, hogy a személyességet azt hol húzza meg, ha már a határok meghúzása az egyik beszélgetésetek témája volt. Nálatok hogy alakult ki az, hogy mennyire engeditek be a saját személyes példáitokat a beszélgetésekben?
Hát egyrészt ezek vágott anyagok, tehát az van, hogy én megvágom, átküldöm Panninak, és akkor, hogyha van benne valami olyan, amit nem beszéltünk meg előtte, de ő szeretne, hogy vegyük ki, akkor azt kivesszük, én is kiveszem, amiről utólag azt érzem, hogy ez már túl sok. Neveket igyekszünk nem említeni. Egy csomó mindenre lehet belőle következtetni. Én azt gondolom, hogy mindig igyekszem úgy fogalmazni, mert ugye, hogy szóba került így a munkahelyi bántalmazás, akár a családi viszonyok. Tehát, hogy egy csomó mindent persze ki lehet következtetni, de hogy ne lehessen mondjuk beazonosítani embereket, akik nem feltétlenül járulnak hozzá ehhez a dologhoz. Meg hát a munkahelyi zaklatásnál ez egy ilyen jogi kérdés is gyakorlatilag.
Azért is kérdeztem, mert az egyik epizódban például konkrétan az agyrák szót többször elmondod meg, amikor beteg kisfiú között vártál a diagnózisra. Igen. Tehát, hogy ott azért azt gondoltam, hogy az egy elég nagy megnyílás a részedről, miközben én egyébként a személyes történetekben hiszek, mert különben, hogyha csak általánosságok szintjén beszélgettek, akkor abból szerintem nem tanulnak az emberek. Volt olyan, hogy megmentál valamit, hogy ezt nem kellett volna mondani magadról?
Nem, mert csak olyanról igyekszem beszélni az interneten, amit én már megküzdöttem. Ezt régebben elkövettem ezt a hibát. Ugye például a MeToo téma az eleve olyan, ami egy ilyen folyamatos küzdelem, hiszen annak nem lett vége, hanem az egy ilyen megélés. De ott is csak olyan témákról beszéltem, amikkel kapcsolatban azt éreztem, hogy oké, akkor ezzel már így jól vagyok. Amit még nem küzdöttem át magam, olyanokról nem szoktam beszélni.
Többek között online videó specialista vagy a bemutatkozó szöveg alapján, hang- és videóvágó, és ugye van ez a Comforting Soul nevezetű.
Ez a cégem neve,
minek
igen.
nevezük, ez a cégnél.
Így van, így van.
Ennek vagy a tulajdonosa. Egy picit később majd szeretnék arról is beszélni, hogy ez hogy alakult ki, viszont szeretnék visszamenni oda, amikor a podcastet indítottátok, mert szerintem mindenkinél egy nagyon izgalmas pillanat az, amikor elindítja a podcast műsorát. Először is te azon túlmenően, hogy szerelem projekt volt, mit vártál tőle? Főleg úgy, hogy már volt egy YouTube-os előképzettséged. Volt-e benned olyan, hogy szeretnél másoknak segíteni? Most ilyen opciókat mondok, és természetesen teljesen más is mondhatsz, nem akarom bekorlátozni a válaszokat. Önkifejezés volt-e? Esetleg volt-e benned az, hogy ez egy referencianyag? Volt-e olyan, hogy később ez egy üzleti vállalkozásán nőheti ki magát? Azért is soroltam ezeket fel, mert Facebookon van a Magyar Podcasterek nevezetű csoport, és rengetegféle motivációból szokott összeállni valakinek azt, hogy elindít egy ilyen csatornát. Szóval nálad konkrétan ez hogy volt?
Hát az alapötlet az az volt, és az alapmotiváció is az volt, hogy segíteni másoknak azzal, nem konkrét tanácsadással, ugye, mert hogy egyikünk sem szakember, és ezt többször is hangsúlyozzuk, hanem inkább azzal, hogy az emberek ne érezzek magukat egyedül. Mert hogy ugye most már azért egyre többet beszélünk a kiégésről, meg a munkamagánélet egyensúlyról, de hogy azért még mindig nagyon sok kibeszélendő része van ennek. Az nyilván eszembe jutott, hogy mivel én igen hangvágóként is dolgozom, azért ez alapvetően jó referencia lehet. És az is, hiszen azt tanítom másoknak, amit én magam is megcsináltam.
Bocs, a hangvágás egyébként honnan jött?
Az onnan jött, hogy nekem voltak ügyfeleim, akik szintén podcasterek, és akkor az ő anyagaikat vágtam, meg online tanfolyamokat, és akkor így kitanítottam magam ebbe is.
Igen, és ezt is kihangsúlyoztad, hogy te autodidakta módon sajátítottál el mindent. Ezt miért tartottad fontosnak kiemelni?
Hát ez egy nagyon jó kérdés, ezen még sosem gondolkoztam. Nem tudom, erre büszke vagyok. Büszke vagyok rá, hogy sikerült mindent, amit most a szakmámat csinálok, azt így úgy megtanulni, hogy meg úgy fejleszteni, hogy gyakorlatilag egyedül.
Egyébként, amikor a podcastet elkezdted, volt valamilyen előképed? Tehát volt olyan, hogy mondjuk hasonló műsort szeretnél csinálni, mint XY, akár egy amerikai műsort, hogyha nézünk?
Nem, annyit akartunk, hogy egy órába beleférjenek az epizódok, meg ugye különböző témákat járunk körül, és ezt így nagyjából majdnem mindig sikerül is tartani, de
az
nem
egy óra miért fontos?
Valahogy azt beszéltük, hogy az, amit így egy húzamban, ha elindítunk, akkor mindketten végighallgatunk, és hogyha mondjuk valami annál hosszabb, akkor már több részletben, és akkor úgy voltunk vele, hogy legyen egy részletben végighallgatható.
Van most egy 6,5 órás epizódom, hogyha szeretnéd végighallgatni, átküldöm a linkjét, ez egyébként egy egész évadnak az egy fájlba való sűrítése. Milyen podcasteket hallgattál előtte?
Hát a Párnacsatát szerintem azt ugye általában mindenki hallgatja. Akkor volt egy grafikai podcast, mikor még grafikusnak készültem, és megmondom őszintén, hogy nem emlékszem a nevére. Az nagyon hasznos volt nekem, az ilyen abszolút szakmai podcast volt. Két grafikus csaj beszélgetett, ez nem magyar volt, hanem amerikai. Uh-huh. Nem is tudom, a Partizánt szoktam hallgatni. Van a Bechdel teszt, azt nagyon szeretem, az két csaj beszélget arról, hogy a filmek azok átmennek a Bechdel teszten, ami ilyen hát női filmes.
Én nem tudom, mi az egyébként, bevallom őszintén.
Most elmondjam, hogy mi az.
Persze, van időnk, úgyhogy nyugodtan.
Hát annak az a lényege, hogy három szempontnak kell megfelelni a filmekben, a női karaktereknek legyen nevük, beszélgessenek egymással, két női karakter, és ne a férfiakról beszélgessenek, és meglepően kevés film megy át ezen. Úgyhogy ez egy nagyon, számomra nagyon érdekes kérdés.
Mi van a, jól mondom, hogy perspektíva, vagy
így
perspektív?
Van. Perspektíva.
Ez most
ez
a filmre
magyar.
Jutott eszembe.
Így van, nekem az új YouTube csatornám gyakorlatilag.
Videóesszék, azt hiszem, hogy
videóesszék, és a filmről meg a kultúráról van szó, és abszolút női szemszög. Tehát azért is szeretem a Bechdel tesztet, mert egy csomószor használom azt is így a videótletek kidolgozásához. Egyetlen videó még egyelőre fent. Ez tavaly indult. Szárkózott baszarkákról, igen, ami így borzasztó rossz review-kat kapott, és akkor ezt vizsgáltam meg, hogy ez most mennyire volt jogos. De így be van tárazva kb. 3 darab videó most már.
Szeretnél róluk beszélni?
Nem. Nem, mindenki menjen oda, és várja, várja szeretettel.
Máshogy fogod befejezni ezt, hogy mindenki menjen, ahova akar. Az például honnan jött?
Hát az onnan jött, hogy ugye el akartam lépni már az Eszter Virágtól. Van egy egészen hosszú 20 perces videóm arról, hogy miért, szóval ezt most így nem fejteném ki, de nekem a film az mindig így egy ilyen szívem közepében lévő dolog volt. Ugye az egyetemen is szakirányt váltottam, hogy azt tanulhassam. A videós tartalomgyártást nem akartam abba hagyni, de szerettem volna, hogyha így a személyes dolgaimtól egy kicsit távolabb tudok lépni. És ez egy olyan dolog, amivel nagyon szívesen foglalkozom, nagyon szívesen beszélnék róla, szerintem így még Magyarországon nem igazán beszél róla senki, legalábbis YouTube-on.
Amikor azt mondod, hogy így, az mit jelent?
Hát, hogy egyáltalán filmekről, meg olyan filmekről, amiket ilyen lányosnak, vagy nőiesnek tartunk ezeket vizsgálni. Nem.
Neked mit jelent az, hogy nőies film, vagy lányos film?
Tehát ez egy külön videótéma lehetne egyébként, hogy ez nekem mit jelent, de azért alapvetően azt gondolom, hogy az összes olyan, ami alapvetően nőknek célzott film. Tehát most gondolja, nem tudom, Dr. Szöszitől kezdve, Átkozott boszorkák, tipikusan ilyen bajos csajok.
Tehát ezeket szereted?
Hát változ, attól függ, hogy melyik filmről van szó. Szóval épp ez az, amit meg akarok vizsgálni, hogy akkor most, ha levesszük erről azt, hogy úristen, ez lányos, úgyhogy akkor az már nem lett annyira jó, mint mondjuk egy Nolan film, vagy mit tudom én, akkor mi marad? És most például a legújabb Szex és New York, most akkor el fogom mondani, a következő videóm a Szex és New Yorknak a folytatásáról fog szólni, az például egy katasztrófa, és nem fogom azért bevédeni, mert női film.
De azért katasztrófa, mert hogy degradáló a nőkkel kapcsolatban?
Többek között. De igazából az a sorozat mindenki gyűlölt. Tehát, hogy az minden létező társadalmi témába sikerült úgy beleállnia, hogy az jön ki belőle, hogy inkább ne tette volna. Úgyhogy ez például egy tök érdekes szempont lehet.
Téged, amikor még megosztó témákról beszélsz, akkor az spanol valamilyen szinten? Mert csak azért kérdezem, bocsánat, nem akartam provokatívan fogalmazni, csak ugye többször kihangsúlyozott, hogy mit tudom én, ez már a negyedik megosztó téma, amiről készítek. Igen. Tartalmat. Valamelyik Instagram bejegyzésben volt ilyen, talán lehet, hogy a sztorik között.
És... végigpörgetted a sztorikat, azokat már ki kéne takarítanom, hogy
ide. Úgy utána néztem itt a dolgoknak. Szóval csak így ezen gondolkoztam, hogy egyébként, hogyha azt mondod, hogy téged ezek inspirálnak vagy pörgetnek, az nem egy negatív dolog szerintem, csak kíváncsi voltam, hogy milyen a viszonyulásod hozzájuk.
Én azt látom, hogy amikor én elkezdtem a YouTube csatornámat, akkor egy nagyon máshol voltam, mint most. Tehát, hogy azért 20-as évei elején nagyon alakulóban van még az embernek az identitás, az én oldalamról meg hatványozottabban igaz. És nagyon sokszor így defenzíven vezettem fel ezeket a témákat, mert szerintem ez az, amikor azt mondom, hogy úristen, ez a negyedik téma, léci, ne üljetek meg. De igazából, amikor a sminkekről csináltam videót, akkor is szétszedtek, szóval én erre jöttem rá, hogy nem tudsz nyerni. És ezért is mentem át abba az irányba, hogy jó, akkor mi lenne a filmekkel foglalkoznék, amivel mindig is akartam, és akkor abban nem tudnak támadni, mert én nem vagyok benne, hanem a filmek vannak benne.
Szerinted ez egy férfiak által uralt világ?
A filmes szakma?
Nem, általában a világ.
Igen. Én azt gondolom.
Ezt azért kérdezem, mert mostában egy csomó hölgyel beszélgettem erről a témáról, és ez a kifejezés, amit mondtam, ez egy visszatérő elem.
Melyik?
Az, hogy férfiak által uralt ez a világ. Tehát,
patriarhátus
nagyon...
van.
Aha. Tehát, hogy nagyon sok területen férfi dominancia van, és nagyon érdekelne ezzel kapcsolatban a véleményed, miközben nem kell a feminizmusba és hasonló témákban kellene jobban belemenni, viszont ugye mondtam neked a telefonban, hogy nagyon kíváncsi vagyok rád, és nem csak a tevékenységedre, és kíváncsi lennék, hogy ezzel most hogy vagy. És bocs, ez többek között onnan is jutott eszembe, hogy ugye amikor a csajos filmekről külön beszélsz, stb.
Hát most, hogyha ez már így szóba jött, akkor én például megragadnám az alkalmat, hogy így bátorítsak minden női hallgatót, hogyha el akar kezdeni podcastot csinálni, akkor kezdjen el, mert hogy nemrég találkoztam egy ilyen hazai felméréssel, ami arról szólt, hogy akkor kik hallgatnak podcastot, és akkor kijött, hogy a legjobban akkor jársz, hogyha 30 pluszos férfiaknak gyártasz podcastot, és akkor ott álltam, hogy oké, de ha most megnézem a női gyártású podcastokat, például a Párnacsatát, ami egy top listás podcast, de most biztos van egy csomó másik példa, rengeteg nő van, aki szeretne podcastot hallgatni, de nincsenek női hangok, legalábbis nincsen annyi. És ez most nem is elsősorban ilyen női férfi kérdés, hanem nyilván egy férfi máshogyan fog bizonyos témákra beszélni, mint egy nő, viszont a nőket nem veszük annyira komolyan, hogy témában megszólalnak. Tehát mondjuk én egy csomó embert hallottam így ismerősi körből, aki a Párnacsatára azt mondja, hogy ez egy ilyen viogós lányos podcast, és akkor így ott álltam, hogy egyetlen tudod, hogy melyik podcastról beszélsz?
Nagyon sok mentális problémával.
Rengeteg témáról beszélnek, igen ami
sok
fontos.
Témáról is, igen.
Igen.
Érdekes volt az előző félmondatot, hogy nem vesszük őket komolyan.
Igen.
Hogy ez egy alapbeállítottság?
Szerintem igen.
De minden témában, vagy szerinted van olyan téma, ahol mondjuk komolyan veszik a nőket?
Szerintem általánosabban a férfi kérdéseket és problémákat sokkal komolyabban veszik. Mondjuk ezt most lehet, hogy visszavonom, mert a problémák szempontjából a férfiak sokkal rosszabbul vannak megítélve, mert nem igazán van lehetőség mondjuk csomó mindenről úgy beszélni, ahogy kellene. De azt észrevettem, hogyha egy férfi beszél valamiről, az mindig érdekesebbnek van beállítva, mint hogyha egy nő beszél valamiről.
Az előbb egyébként az is tök érdekes volt, amikor mondtad, hogy már van egy ilyen defenzív alapbeállítottságod. Ez változott, vagy ezen szeretnél változtatni?
Ezen folyamatosan dolgozom.
És hogyan lehet ezen változtatni?
Hát egyrészt ugye terápiás kereteken belül, önvizsgálat, meg ilyesmi. Másrészt én tényleg nagyon próbálok nyitott lenni. Tehát, hogy én mindent meghallgatok, mindenkit megnézek, akár a legszélsőségesebb gondolkodású embereket is, még akkor is, hogyha egy idő után megtelek vele, de van egy csomó minden, amit, tehát, hogy közben meg próbálom abban is erősíteni magam, hogy a saját megéléseimet azokat ne vitassam el saját magamtól. Mert hogy szerintem ez egy ilyen alap dolog így a társadalomban, főleg a magyar társadalomban ez a gaslighting, hogy állandóan mindenki elmagyarázza a nőknek, hogy amit megélnek, az igazából nem is úgy van. És akkor utána megnézed a statisztikákat, és akkor ott van bizonyítékként, hogy de.
Bocsánat, de megint csak egy Instagram posztodra szeretnék utalni, amikor kiírtad, hogy nem ez volt a poszt lényege, de többek között azt írtad, hogy neked nem mondják meg, hogy mi az, ami neked sok. Igen. Mert talán pont az egyik említett konfrontatívabb videó után mondták neked sokan, hogy ne foglalkozz vele, meg ne vedd ezt annyira így, meg úgy, stb. És akkor mondtad, hogy igazándiból, ami szerintem egyébként egy jogos reakció részedről, neked kell eldöntened, hogy számodra mi a sok.
Annyira vicces, mert én ezekre a posztokra így nem emlékszem is.
Nem halucinál.
Nem, biztos így van, csak hogy így nem, már nagyon rég nem olvasgattam vissza ezeket. Igen, de ez meg egy ilyen nagyon alapvető reakció nagyon sok embert, hogy ne foglalkozz vele, az internet is így logolj ki, ne foglalkozz vele, de ez nem így, működik. És tudom, hogy segíteni akarnak. Most már nagyon sok mindent máshogy fogalmaznék egyébként, igen? Vagy más lendülettel, mint régen, igen. Persze, mai fejemmel, de ez meg hozzátartozik az internetnek a szépségeihez, hogy ugye megőrződik az is, amilyen volt 3 évvel ezelőtt.
Jó, nem akartalak itt nagyon szembesíteni a posztjaidat.
Nem, ez érdekes.
Inkább csak ilyen felvetésnek szántam. Egy picit térjünk vissza az ilyen technikai dolgokhoz, hogy nem mindig ilyen nagyon vájkálós legyen a beszélgetés. És megint csak visszatérnék oda, amit magadról és a cégedről írsz. Aha. Tehát ugye online videó specialista, hang- és videóvágó, stb. Hobbinak indult vállalkozás és szenvedély lett belőle.
De furcsa ezt így. Így pont most dolgozom át a honlapom egyébként, hogy borzasztó ez a szöveg, úgyhogy ezt majd mindenképpen el kell.
De melyik része nem tetszik, segítek?
Nem tudom, olyan modoros az egész. Ezt így 3 éve megírtam, amikor elindult a vállalkozás, és aztán azóta így van.
Van még egy mondat. A videógyártásra a YouTube felületének megismerése több mint 5 éve foglalkoztat napi szinten. Egy picit beszélsz az előéletedről ezzel kapcsolatban. Ma már több mondatot is mondtál ezzel kapcsolatban. Megint csak abból a szempontból lehet az érdekes, hogy amikor valaki elkezd podcasttel foglalkozni, akkor mik azok, amik neki egyébként akár segíthetnek előzetes tevékenységeket illetően. Szóval csak egy-két mondatban nézzünk rá arra, hogy neked milyen munkáid voltak előtte, mi az, ami segített, mi az, amit tanultál, bár mondod, hogy autodidakta módon sajátítottál sok mindent. Szóval, hogy a technikai előképzettségedről mit kell tudni ezt illetően?
Hát én ugye filmszakon végeztem az egyetemen, és akkor ott voltak gyakorlati órák, vágás, meg ilyesmi, de már akkor nagyon azt éreztem, hogy ez nekem kevés. És akkor elmentem.
Ez az SFF volt egyébként?
Nem, ez a Pázmány. Pázmány. És akkor elmentem egy tévéhez gyakornokoskodni, ami katasztrófa volt, tehát ugye akkor jöttem rá, hogy oké, nem akarok a tévében dolgozni, no offense, biztos jó dolog lehet a tévében dolgozni.
De milyen műsor volt? Valamit mondjál erről.
Nem mondhatok.
Valami hát szartos kis részletet.
Ez eleve onnan indul, hogy egy pincében dolgoztunk, tehát mikor megérkeztem, ez egy kis, tehát hogy egyik tévé kiszervezi a gyártást, és akkor ez egy ilyen random cég, és akkor így odamész. Odamész, és akkor tört szoftveren vágsz meg ilyenek, szóval, hogy így ez egy ilyen nagyon nagy...
Sufni tuning.
Pontosan. Amivel amúgy nincs baj, mert hogy az ember elkezik, az jön onnan, de hogy ez egy tévé könyörgöm, na mindegy. És akkor kezdtem el a YouTube-ot, mert hogy akkor, ha meg akarok tanulni vágni, akkor legyen a YouTube, és akkor az egy ilyen kísérletezés volt igazából, és aztán egyre többen kezdtek el megkeresni azzal kapcsolatban, hogy vágjak nekik. És akkor én közben dolgoztam, egyetemre jártam.
A igen. YouTube csatornádon keresztül találtak meg?
Többen is,
honnan
igen.
Honnan ismertek téged?
Igen. Többen
de nem,
is.
Nem reklámoztad magad?
Nem, ez egy teljesen organikusan fejlődő dolog volt. Igen. És akkor rájöttem, hogy ebben amúgy van potenciál, hogy én ezzel foglalkozzak, és akkor ott még volt egy ilyen varga betű, hogy elmentem grafikusnak, mert hogy ugye a vágás ez nem elég jó, szóval mindegy, ez egy másik kérdés, de ahogy végül is abban álltam meg, hogy jó, akkor legyen a videógyártás, és akkor ebbe vágjunk bele mélyebben.
Szó szerint, mert ez tudom, nem szójátéknak szántad. Mi volt az a pont, amikor azt mondtad, hogy én online videós specialista vagyok?
Szerintem tavaly előtt volt az a pont, amikor már egyrészt én, nekem most már vannak nemzetközi ügyfeleim is, akiknek YouTube videókat gyártok, illetve néha beleszólok abba is, hogy hogyan csinálják a YouTube csatornáikat, ők mind online vállalkozók. Tehát én erre specializálódtam rá, hogy az én márkaépítő online vállalkozóknak segítek így a videós jelenlétében, és ez a YouTube egy nagyon jó platform, amit Magyarországon még mindig csak kevesen ismernek föl. Tehát ez még csak most fog bejönni. És akkor úgy döntöttem, hogy jó, nekem ez a videó, ez amúgy így ilyen, tényleg egy szenvedély, tudom, hogy ez nagyon elhasznált szó már, mindenki ezt mondja, de hogy nekem ez az, és akkor erre akarok specializálódni, és akkor kezdjünk ezzel foglalkozni. Nem, tehát hogy keresgéltem, hogy mi a jó, hogy mondják, ilyen címke, amit erre rá lehet aggatni, és akkor ez az, amivel találkoztam.
Te egyébként most ebből élsz főleg?
Én ebből élek nekem 100%-ig ez a bevételem.
Tök durva az, hogy te 20 pár évesen, most a pár éves ezt egy ilyen időablaknak okay. szánom, tartalmagy állt ez a kiégésről. És azért több dolog miatt is hozom ezt szóba, mert szó szerint boomernek éreztem magam, hogy én nekem 42 éves voltam.
Akkor ezt is tisztáztuk.
Tegnap.
Ó, gratulálok.
Köszönöm. Köszönöm. És azon gondolkoztam, hogy basszus, manapság 20 évesen kiégnek az emberek.
Hát.
Vagy arról van szó, bocs, hogy a szabadban csak még egy dolog, és aztán tök kíváncsi vagyok arra, hogy mit mondasz. Szóval, hogy vagy arról van szó, hogy idézőben az én időmben még ezt nem ismertük fel, de ugyanúgy volt kiégés, vagy hogy felgyorsult a világ, hogy egy ilyen közhelyen éljek. Szóval hát, ez egy érdekes dolog szerintem.
Az nekem is egy nagyon kemény felismerésem volt, és egyébként a podcastban erről többször is beszélünk Pannival, hogy mindkettőnknek az ismerősi körében rengeteg olyan 30 alatti van, aki olyan kiégéseken ment keresztül, hogy kórház, meg ilyesmi, akár többször is. Amúgy ezt még így hozzátenném ez az egész témához, mert szerintem ez szintén egy ilyen problémája ennek az egész témának, hogy nem beszélünk arról, hogy a kiégés az nem csak ilyen súlyos esetben kezelendő dolog, hanem szerintem ez már ott elkezdődik, amikor neked a tele van a tököd a munkáddal, és azt gondolod, hogy ez normális, hogy te minden áldott nap hullafáradtan hazaesel, és nincs változás. Visszacsatolva arra, amit mondasz, azt, hogy a te idődben mi volt, azt nyilván te tudod jobban, de ezen én is nagyon sokat szoktam gondolkozni, hogy a mi szüleinknek voltak-e hasonló élményei, vagy annyira megszokták, hogy ez ilyen, hogy bele vannak fásulva, fogalmam sincs. De az biztos, hogy a világ felgyorsulása az sok mindenben hozzájárul ahhoz, hogy ez így történik. Nagyon-nagyon sokakat érint 30 év alatt a kiégés.
Honnan jutottak el hozzád ezek a történetek? Erre voltam kíváncsi.
Hát egyrészt én rengeteg ilyen vállalkozói eseményre jártam, amikor még lehetett 2020 előtt, és akkor úgy elkezd beszélgetni az ember. Egyrészt a női vállalkozói közegekben nagyon megszokott sztori az, hogy valaki ilyen úgynevezett pályaelhagyó, és akkor úgy kezd el vállalkozni, hogy előtte volt neki mondjuk egy munkája. És a legtöbb ilyen sztori úgy kezdődik, hogy és akkor kiégtem, és utána rájöttem, hogy ez így nem fog működni, vagy kaptam egy
igazságot. Egyébként is egy ilyen pályaelhagyó voltál?
Nem, nekem nem volt akkor
pályám. Nem volt pályád, nem?
Aha. Nem.
Jó.
Egyrészt, másrészt meg nagyon sok visszajelzést kaptunk a Libikókára. Tehát nagyon-nagyon sokan írtak, meglepően sokan írtak ezzel kapcsolatban, hogy nagyon hasonlókan mentek keresztül. Tehát ez így elindított egy diskurzus, és valahol ez is volt a cél.
Volt egy Szempillantás nevezetű podcast, nem tudom.
Ismerem.
Azt hiszem, hogy ők már egyébként befejezték, és kicsit nekik is voltak hasonló témáik néha, és rendszeresen hoztak be férfi vendéget.
Aha.
Nem tudom, hogy ti például szeretnétek olyasmit csinálni, hogy mondjuk így a férfi aspektusát is megnézni ennek, férfi vendéget?
Sokat beszélgettünk róla egyébként. Mindenképpen szeretnénk vendégeket, majd a másik évadban is. De így...
Bocs, most igen. A státuszát egy kicsit a podcastnek mondjuk
persze,
el, mert...
Persze, persze. Panni most jelenleg az Antarktiszon van, úgyhogy azért csúszik a podcast másik évada, mert hogy ez így keresztül vágta ezt, de remélhetőleg nyáron újra kezdjük, mert márciusban hazaér, és akkor rendezzük a sorainkat. És akkor nem újra kezdjük, hanem folytatjuk a másik évaddal.
Na és akkor a férfi vendégek tulajdonképpen terben vannak, vagy szeretnétek, vagy
nem alapján kezdtük el összérni, hanem inkább az, hogy milyen témákba hoznánk be embereket, és abba persze abba belefér férfinő, tehát hogy ilyen szempontból ez teljesen lényegtelen. De tudom, hogy ez sokszor, de egyébként például látod, ez egy olyan kérdés, hogy nem igazán hallom azt, hogy férfi podcast készítőktől megkérdeznék, hogy mikor terveznek női vendéget, és hogy nem, ezt most nem így feléd irányítom, csak hogy ez például egy ilyen tipikus dolog, amit észrevettem, hogy
Ákossal, bocsánat, tudod, igen. Hogy mi mennyit agyaltunk azon, hogy milyen nőket tudnánk behívni? Nagyon nehéz volt. Már nem, hogy kifejezetten szerettük volna azt, hogy amennyire lehet női műsorvezetők is legyenek, és ezért nagyon-nagyon örülök, hogy eljöttél egyébként. Se az Ákos, se én nem vagyunk egyébként azok, akiknek bármifajta előítéleténk lennének nem alapján, de azt tudtuk, hogy mindenképpen szeretnénk a nőket is megmutatni. És egyébként őszintén szólva nem könnyű. Nem könnyű,
egyébként most,
sajnálom.
Hogyha már ez így szóba jött, nekünk több férfi is írt e-mailt, hogy mondjuk adott epizód részleteket bevittek értekezlet, meeting, nem tudom, hogy hívjuk ezt már értekezletre, de hogy így bevitték a munkahelyeikre például. Tehát, hogy szerintem az
mármint egy... kiégés témában?
Igen. Aha. Az egy nagyon érdekes szempont lehetne, és ez engem baromira érdekel, hogy a férfiak hogy élik meg az egész kiégés témát, ugyanis a helyzet az, hogy rajtuk szerintem társadalmi elvárás szempontjából szintén rengeteg teher van. Tehát az, hogy egy férfi csak a munkáján keresztül tudja magát, hát így, nem is tudom, így meghatározni, ez egy hatalmas probléma, és erről egyébként a Libikókában beszéltünk is többször, hogy én azt látom, hogy erről nincsen elég szó. Azt a részét nem nagyon szeretem, amikor ez ilyen elvárás, hogy akkor ezt is nekünk kell a nyakunkba venni, mert hogy egyébként ez is ilyen tipikus dolog, hogy a feminizmustól is elvárjuk, hogy minden problémára adjon valamilyen megoldást, meg a nőktől is elvárjuk, hogy mindent bírjanak el, és mindent hozzanak be témának.
Te mérővel át szereted egyébként?
Micsoda kérdés. Nézd, a munkásságát nagyon tisztelem. Nagyon sok mindennel kapcsolatban nem értünk egyet, de az elvitathatatlan, hogy akár jogi szempontból ő mennyi mindenhez hozzájárult ebbe az országba, hogy változás legyen.
Levegőjegy vagyok, szeretek ugrálni. Egy kicsit a marketingről szeretnék veled beszélgetni. Azt vettem észre, hogy eléggé sokfajta dologgal foglalkozol. Az előbb említetted, hogy grafikusként is dolgoztál, vagy tanultál, stb. Stb. Ugye több YouTube csatornád is van. Engem az nagyon-nagyon érdekel, mind a saját, mind más podcastjével kapcsolatban, hogy ez a fajta, most bocsánat, ezt a szót használom, széttöredezettség, ez a marketingnek mennyire tesz jót?
Hát sem ennyire.
Te hogy vagy ezzel?
És abszolút érzem is magamon. Na, ez például egy olyan téma, amivel kapcsolatban én nem tudok egy ilyen kristálytiszta álláspontot mondani, mert jelenleg is dolgozom ezen magam át. Nekem ez egy ilyen folyamatos megosztottság van bennem. Mert hogy szívem szerint, amivel foglalkoznék, azok a kreatív projektjeim meg minden, de az embernek meg kell élnie valamiből, ezért vagyok szabadúszó gyakorlatilag, és ezért járulok hozzá ezzel másoknak a cégéhez. Nagyon nehéz, és ezért is az van, hogy igazából nekem kettő darab én márkám van, az egyik az a szakmai, a másik az pedig a személyes per filmes most már kreatív.
De ezeket hogy választott ketten? Mert én legalábbis azt gondolom, hogy az önazonosságnál nagyon kevés fontosabb dolog van.
Az a baj, hogy nagyon, én attól nagyon tartok, hogy beskatujáznak, amit most már talán mindegy, mert hogy már így, ha valaki el akarja dönteni, hogy én milyen skatujában vagyok, akkor el fogja dönteni.
De ez milyen az a skatuja szerinted?
Hát van az internetnek egy része, aki egy férfi gyűlölő vadállatnak tart, akkor van az,
amely... Érdekes, nekem ez eszembe nem jutott.
Hát figyelj, onnantól, hogy megszólalok, és azt mondom, hogy feminizmus, akkor az elveszem a felé.
Igen, ezzel szóltam, hogy triggereli a férfiak egy részét, igen.
Abszolút értem, amit mondasz, csak közben azt érzem, hogy annyira sokáig azonosítottam magam a munkámmal, hogy valahogy szeretném ezt így leválasztani magamról, de egyelőre nem látom, hogy ezt hogyan lehetne megvalósítani.
Az mit jelent, hogy azonosítod magad a munkáddal?
Az, hogy az identitásomnak gyakorlatilag a kellős közepe volt az, hogy én nekem milyen a teljesítményem a konkrét munkámban. Tehát, hogy én semmi más nem láttam évekig, csak azt, hogy az egyetlen értékem az, hogy dolgozom. És azért is kerültem többször kiégésbe, mert hogy ez
volt. Ha utalhatok egy előző mondatodra, ez egy férfiúi attribútum, nem? Pont azt mondtad, igen? Hogy azt mondtad, és ez tök érdekes volt, hogy a férfiak nagy része sokszor a munkájuk alapján, vagy a munkájukban elfoglalt státuszok alapján határozza meg magát, ami szerintem egyébként baromira igaz. És most ugye azt mondtad, hogy a munka által határoztad meg magad, és ez tök érdekes.
Én inkább azt gondolom, sokáig ugye így munkamániásként is, nem azt mondtam, hogy munkamániás vagyok, mert hanem szóval szeretem magam ettől is így eltartani, és azt mondani, hogy munkamániával küzdök, és akkor az már nem én vagyok. De mostanában arra jöttem rá, szintén egyébként terápia hatására, hogy ez nem is a munkával kapcsolatos dolog, hanem a teljesítménykényszerrel. Ami a munkán keresztül tud kijönni, hiszen abban az alap elvárás az, hogy teljesíteni kell, hogy ez mennyire férfi attribútum, azt nem tudom, ezen így nem gondolkoztam még. Az, hogy miért alakult ki, annak meg nagyon sok oka van.
Az egyik visszatérő dolog még, nem is csak kezdő podcasterek részéről, az a hallgatottság nézegetése. Te hogy vagy a hallgatottság?
Ma direkt megnéztem, hogy 5500 letöltésnél tartunk most.
Ez egy összletöltés, egy összhallgatottság.
Aha. Én azt gondolom, egyébként nálunk ez így ezerszesen felülmúlt az elvárásokat, mert hogy az erre így nem tudom, hogy válaszoltam, ezt szerintem nem, hogy mi úgy mentünk ebbe bele, hogy tényleg nulla elvárás. Tehát, hogyha meghallgatják 500-an, akkor már jók vagyunk. Most ehhez képest ez eléggé felülmúlt az elvárásokat. Én hál' Istennek már lejöttem erről a számnézegetésről, mert hogy ez nekem akkor volt fontos, az első pár évben, mikor elkezdtem a YouTube csatornát, de erről nagyon gyorsan le tud az ember szokni, hogyha odafigyel. Szerintem semmi értelme nincs. Főleg a podcastnál nincsen, ami egy nagyon, nagyon máshogyan fogyasztott műfaj, mint akár egy Facebook poszt vagy egy YouTube videó, másrészt meg csak pár embernek is szólhat egy adott podcast.
Nagyjából a záró kérdésem, vagy a záró felvetésem, hogy ugye mondtad, hogy lesz második évad, és szóba került a marketing része is. Nálatok például volt arról szó, hogy esetleg bármilyen YouTube tartalmat hozzárendelni a Libikóka podcasthez, nem. Akár promóció, nem? De mereven elzárkóztál
ettől. Nem, ez a YouTube, tehát a YouTube-on podcastot gyártani, ez egy ilyen nagyon érdekes dolog, ami szintén magyar sajátosság. Ez egy nagyon egyéni kérdés, hogy ez jó ötlete vagy nem. Általában én azt szoktam mondani, amikor hozzám ezzel fordulnak, hogy nem. Mert a YouTube mert az nem erre van kitalálva. Egyszerűen a YouTube algoritmusa nem úgy van kidolgozva, hogy egy órás felvételt ő pörgetni tudjon. Ettől még lehet jó döntés, de nálunk ez nem szempont. Tehát nekünk megvan az Instagram oldalunk, egyébként van üzleti tervünk vele, nem megélhetési, hanem inkább egy ilyen támogatási terv, de ennek a részleteit még nem akarom.
Tehát az, hogy ez most szponzorált tartom, vagy Patreon?
Nem szponzorált, vagy... nem, hanem mi fogunk egy terméket megcsinálni, és akkor azt meg lehet tőlünk úgy vásárolni, hogyha támogatni akarja valaki a podcastot, de ez tényleg csak így a fenntartási költségeknek gyakorlatilag a fedezése. Pont nem akartunk bele munkát csinálni, mert hogy ez egy kicsit ilyen fura lenne, ugye?
A technikai részéről csak egy nagyon gyors dolgot beszélünk. Hogy veszitek fel? Van egy állandó stúdió?
Nem, hát ugye nem is egy országban élünk. Hát mind a ketten otthonról vesszük fel, mindkettőnknek van mikrofonja, és akkor úgy szoktuk csinálni, hogy elindítjuk a Zoomot, és a Zoomon is felvesszük a mikrofonnal, de a háttérben elindítjuk az Audacity-t, és akkor azzal is felvesszük.
Egyébként ahhoz képest nagyon szép a minősége. Mármint
hát
ahhoz
van
képest,
egy utómunka.
Hogy nem egy légtérben vagytok. Szép.
Neki is van jobb mikrofonja van, nekem is egy jobb mikrofonom van, azért az segít elég sokan.
És tényleg az utolsó felvetés, hogy az Instagramról viszont azt gondolom, hogy azt fogjátok használni, hogy a Libikókát
így van.
Kicsit népszerűsítsétek. Hogyan?
Hát ahogyan eddig is.
Oké, értem, csak
nagyon jó lenne, így, nem tudom, extra dolgokat belerakni, kérdésmaticákat használni, vagy ötleteket adni, vagy ilyenek, de tényleg ez egy annyira kis költségvetésű dolog, annyira hobbi dolog, hogy úgy voltunk vele, hogy addig éri meg csinálni, amíg nem azt érezzük, hogy ez egy ilyen plusz feladat, ami mindenkinek nyomja a vállát. Egyébként így is elég sok meló van vele. Tehát, igen.
Nagyon szépen köszönöm a beszélgetést.
Én is köszönöm a lehetőséget.
Egy podcast podcasterekkel, podcastereknek. Nem több. Nem kevesebb, nem kevesebb. Podcasterekről podcastereknek podcast. Inspiráló alkotók beszélnek neked, inspirált alkotónak.